Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CherRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 5. évadának 5. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Mielőtt a mai adásba belekezdünk, ismét kitérnék a Road Movie újonnan indult csatornájára, a hírlevélre. Tudom, hogy mindannyian sok helyről sokféle hírlevelet kapunk, de ezek közül valójában kevés kötődik azokhoz a dolgokhoz, amelyek a legfontosabbak az életünkben, és nektek, akik a Road Movie-t hallgatjátok, talán az utazás és a világ megismerése mindenképpen ilyen. Ha te is így gondolod, nem fogsz benne csalódni, talán el fogod olvasni, így érdemes rá feliratkozni. Ha szereted és izgalmasnak tartod az adásokat, és néha úgy érzed, hogy többet is megtudnál a vendéghez, vagy a beszélgetésben érintett témákhoz, országokhoz kapcsolódóan, akkor a Road Movie hírlevelet neked találtuk ki. Ebben ugyanis két hetente, azon túl, hogy elküldjük az adás linkjét, összeszedünk neked minden kapcsolódó tartalmat, ami felmerült a beszélgetésben, meg még annál sokkal többet is. Így nem kell keresgélned, szörfözgetned, egy klikkeléssel hallgathatod a legújabb Road Movie-t, és közben egy csomó tartalmat is böngészhetsz. A hírlevél feliratkozás linkjét a Road Movie Facebook oldalán rögzített bejegyzésként mindig megtalálod, egy perc az egész. És ha még egy kis plusz motivációt szeretnél, akkor a hírlevél feliratkozóknak most egy meglepetéssel is készültünk. A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a CEVE jóvoltából egy ingyenes képeslap küldéssel ajándékozunk meg, amellyel a világ bármely pontjáról fizikai, postai képeslapot tudsz küldeni, saját fotóiddal, olyat, ami az elküldéstől számítva pár napon belül meg is érkezik a címzett postaládájába. Érdekes és egyedi lehetőség, amelyet most ingyen kipróbálhatsz. A feliratkozás követően elküldjük neked az ehhez szükséges egyedi linket. Na és akkor vágjunk bele az évad 5. adásába. Ma alapvetően Mexikó lesz az úti célunk, de szinte biztos vagyok benne, hogy elkalandozunk másfelé is. Mert vendégem Króli Kábel, fotográfus, nem csak Közép-Amerikáról tud mesélni, Indonéziában is éveket töltött, ahol egyébként feleségével is megismerkedett. Vagy akár motoros élményeivel, vagy balkáni rendtel rajongásával is meg lehetne tölteni egy adást, de ma Mexikóról lesz szó. A 5 hónapig lakóutazott családjával, ez alatt 7 államot jártak be, és körülbelül 8000 kilométert tettek meg. Mindezt egy lakóautónak nem teljesen nevezhető furgonnal, egy porckorongsérvel, olykor pedig kokain dílerek éjszakai bulija melletti alvással fűszerezve. Szia, Ábel! Nemrég Sziasztok. Találkoztunk.
Szerbusztok!
Járatlótunk a fesztiválon 3 nappal ezelőtt, igen. Mert hogy az adást azt jóval korábban vesszük fel. Mexikóról fogunk beszélgetni. Ugye, amikor itt beszélgettünk az adás előtt, és kérdeztem, vagy arról beszélgettünk, hogy hogyan definiálunk téged, akkor azt mondtad, hogy a fotós helyett inkább fotográfus, utazófotográfus. De ez mit jelent pontosan? Mi az, hogy utazófotográfus? Persze nyilván beszédes a név, tehát lehet sejteni, de esetedben ez mit akar?
Hát az, hogy fotográfus, azt jobban szeretem a fotós helyett, mert egy kicsit jobban körülírja a szakma iránti hozzáállásomat. Én a MOMIN végeztem 2013-ban, fotográfia szakon, és az, hogy utazó, az pedig, hát valójában azért az az, amit a leginkább szeretek csinálni, viszont mivel eredendően képkészítő ember vagyok, vizuális alkotóművész, ezért a gép az mindig velem van, és akár állóképet, akár mozgóképet, ezt azért úgy mindig készítek. Tehát igazság szerint ez.
Egyébként Ábelnek a képeit majd megcsodálhatjátok. Több csatornán is, egyrészt aki feliratkozott a hírlevélbe, az meg fogja kapni a Ábelnek a linkjét, illetve hát a saját oldaladnak a linkjét, meg az Insta linkedet is meg tudjátok majd nézni, illetve Ábelnek az Insta linkjét meg tudjátok nézni, illetve a Facebook oldalon is egy csomó kép. Konkrétan erről a mexikói útról fönn lesz, úgyhogy ott majd lehet böngészgetni. nélkülözhetetlen tárgyad, ami most is egyébként a fejeden van, igen, és ezek szerint tényleg nem lépsz ki a lakásból nélkül, az egy fejkendő, amihez valamilyen különleges történet kapcsolódik.
Hát tulajdonképpen annyi, amennyiben ez különleges, hogy Jogjakartában vettem 2016-ban, ami azt jelenti, hogy most már 7 éve. Ott éltem 3 évet Középjáván. Hát sajnos a világjárvány már azt a helyet is elsöpörte, ahol ezt vettem, ezt a kendőt annó. Ez egy nagyon kellemes hangulatú kávézó, étterem, könyvtár, stb. Hely volt, ahol lehetett kapni ilyen szuveníreket és egyebeket is, és ott vettem. Jávai batik fejkendő tulajdonképpen. És tényleg ez, tehát amikor kérdezted, hogy mi az, amit mindig magammal viszek, akkor kicsit gondba voltam, és a feleségem segített, hogy hát figyelj, hát a fejkendő azt állandóan hordod, és akkor beugrott, hogy bakker, tényleg, azt tényleg mindig fölveszem, ha elindulunk egy hosszabb útra, meg akár itt van egy rövidebbre is.
Igen, aztán, ahogy beszélgettünk, körülbelül 5 perc alatt még másik 5 olyan tárgy, hogy legalább 5-10 olyan tárgy,
ja, igen, amit
be lehet tenni, de valamilyen kabala kötődik hozzá, tehát valamilyen nyilván emlékek kötődnek hozzá, vagy abszolút csak funkcionális?
Hát először csak technikai volt, hogy a nap ellen védje a erősen kopaszodó homlokomat, mert ez eléggé le tud égni a trópuson. Úgyhogy eleinte erre használtam, illetve a motoros sisak alá is kényelmes fölvenni, mert nem izzad össze az ember feje direktbe a szivacsal, egy kis technikai info motorosoknak. Mindegy,
most mellékvágány, de tudjuk. Igen. Nagyon praktikus olyan sisakot venni, aminek kivehető bélés, és lehet
és mosni. És mosható, de én az alá is szoktam, mert nem. Hát figyelj, egy kemény nyári nap, amikor az ember nem csak nyílt útszakaszokon megy, hanem most nem akarok nagyon belemenni, de hogy amiben van városi dugózás, és egy nap is elég ahhoz, hogy olyan igazán frankon jól átizzadja az egész bélést, aztán az akkor ugye nem szárad meg, na nem kellemes. De egy ilyen kendő erre például tök jó. Valahogy aztán ez a szorosabb kötődés, ez úgy alakult ki, hogy nem csak praktikus, hanem arra emlékeztetett engem, hogy az indonéziai utazásaim hős korszaka, tehát mindenütt ott, ha visszanézem a fotókat, mindenütt ott van rajtam, és akkor arra ránézek, és akkor az eszembe jut róla ez az egész korszak, úgyhogy lehet, hogy egy ponton le fogom tenni, hogy nehogy véletlen elveszem, vagy megőrizem a saját utókoromnak, úgymond, mint egy relikviát. Meg hát már nem is tudok ilyet szerezni, mert régen az volt, hogy jó, elfoszlik, meg amint látod, már kiszívta a nap, erősen kifakult, hogy majd veszek másikat, de hát már a hely sincs meg, ahol árulták, szóval.
Igen, de aztán az ember rájön, amikor sokat utazik, hogy mindig gyűjtünk tárgyakat, nekem is vannak, meg voltak ilyenek, amiket valahol vettem. Nekem általában karkötők, tehát ilyen mindenféle ilyen szőt, meg néha gumi, meg adott ruházathoz passzoló karkötők, és ezek elvesznek. Csak egy pár napig rettentően tudja sajnálni az ember, de aztán valahogy sajnos gyarló módon ezeket pótoljuk, és utána a következőhöz lesznek ugyanolyan kötődéseink, mint az előzőhöz. De hát most mész vissza Indonéziába, bár pont az a hely már nincsen meg, ahol ezt vetted.
Igen, talán megyünk vissza tavasszal, ez a terv, hát remélhetőleg van, majd beszerzek valami új relikviát, de nem egyébként, amikor reagáltam erre a kérdésre, akkor ezt meg is írtam neked hosszabban, hogy közben azért is nehéz nekem, mert mivel van tényleg egy-két ilyen tárgy, a Tiger Balm még az ilyen, az pusztán technikai, de mindig kisegít, hogyha taknyos vagyok útközben, vagy tényleg ilyen reumatikus fájdalmakra is jó, vagy egy titokzatos, azóta sem tudom, hogy melyik trópusi növénynek a rendkívül kemény magja, amit valahol találtam Dél-Kelet-Ázsiában, és szintén a táskám egyik zsebébe ott van mindig. Ezek is ott vannak, de valójában a tárgyakhoz, vagy bármilyen objektumokhoz, beleértve az ilyen kabalisztikus ragaszkodást is, az tulajdonképpen nem jó azért. Tehát, hogy az a legjobb, ha az ember ilyenekhez egyáltalán nem ragaszkodik. Vagy ha igen, akkor is, hogyha mondjuk elveszteném ezt a kendőt, akár itt most, ha kilépek az ajtón és leesik, nem veszem észre, hazaérek és nincs a fejemen, hogy akkor azt azonnal el tudja engedni.
Igen.
Úgy, mint hogyha egy forró vasat engedne el.
Igen, hát ezt mondtam én is, hogy hajlamos az, legalábbis én pár nap után azért viszonylag kényszerű módon ezeket el szoktam, vagy el tudom engedni. Mi elkezdünk Mexikóról beszélgetni, itt ugye említetted Indonéziát, és azt mondtad, hogy 3 évig éltél Indonéziában. Én kíváncsi vagyok rád, hogy te milyen utazó vagy, mert ugye valóban 3 évig voltál Indonéziában, éltél Németországban.
Hát négy igazából.
4 évig, igen, feleségeddel is Indonéziában ismerkedtetek meg, aki egyébként magyar, tehát nem indonéz feleség. felelőssége van az Ábelnek. De egyébként emellett nagyon sokat motorozol, ugye balkáni túráról beszélgettünk, te is szeretsz egyedül motorozni, tehát ebbe azért viszonylag hasonszörűek vagyunk. És amikor készültem az adásra, akkor bennem felmerült, hogy ugye milyen utazó vagy te, mert sokféle utazó van, de az én tapasztalatom szerint az utazók azok általában valamilyen utazási formához, valamilyen jellegű utazáshoz kötődnek, ugye vannak a hegymászók, vannak a motorosok, vannak a bringások, vannak a hátizsákos utazók, vannak a tengerparton fekvők, te meg valahogy ezt integrálod mindet. Szóval, hogy még keresed azt a formát, ami legközelebb áll hozzád?
Jármódot.
Aha.
Azért szerintem nyilvánvaló, hogy nekem a motorozás az ilyen abszolút szívügyem, tehát szeretek biciklizni, nagyon szeretek hajózni, szeretek autót vezetni, de ha egyet kiválaszthatok, ha egyetlen egyet választhatnék, az egyértelműen a motorozás lenne, és valóban egyedül szeretek a legjobban, tehát voltam, részt vettem, sőt vezettem motoros túrát, de akkor is egyedül a legjobb, tehát valahogy nekem az jött be. Nagyon szeretem a tengeri hajózásokat is, főleg úgy, hogyha amúgy azon a hajón ott van a motorom is, és akkor a következő szigeten meg legördülünk a motorral, és megyünk tovább. Azon kívül pedig a többi jármód, ami bejött, például a lakóautó, amiről most majd fogunk beszélni, az már annak a folyamánya, hogy hát közben családom lett, és azért ilyen európai vagy akár latin-amerikai keretek között is mondjuk családként még csak úgy hárman is motorozni az egy kicsit problémásabb, úgyhogy eddig az még nem lett bevezetve, majd Indonéziába tervezem, hogy kipróbáljuk, mert ott ez teljesen szokásos téma.
Öt ember egy motoron,
hát semmi, igen, teljes családok. És mi csak hárman vagyunk, úgyhogy az semmi.
Családok, malacca, kutyával, tök oké.
Pont Sulawesinóba majd megyünk tavasszal, ott láttam azt hiszem a legtöbbet, amit valaha, tehát ott hatan ültek egy ilyen, és gyakorlatilag ez egy robogó, tehát egy 125-ös robogón. Hát még Indonéziára visszatérve 4 évet éltem ott.
Tehát mit csináltál ott 4 évig? Tehát mi dolgod volt neked 4 évig?
Lényegében véve utaztam, és például az első évben csináltam egy dokumentumfilmet. Ez egy egyórás dokumentumfilm, Nusantara címet adtam neki, ami egyébként az Indonézia arhaikus régi neve. Azon kívül későbbiekben ezt egyébként még folytattam, de a következő része az még nincsen kész, tehát az még nincs a véglegesítve, nincsen megvágva. Rengeteg fotót készítettem, 2019-ben volt egy kiállításom, itt Budapesten nyílt, azok főleg a dél-kelet-ázsiai képeimből, sőt csak abból voltak, ez a távoli tengerek közt címet viselte. Úgyhogy hát fotográfia és film tulajdonképpen, és sok-sok utazás. Ezt azért egy helyben is voltam, ebből a 4 évből 3 év Jáva volt, és 1 év Bali.
Ez nagyon kereknek tűnik. Már olyan szempontból, hogy ahogy így elmondtad, nekem egy olyan embernek a képe rajzolódott ki, aki azt csinálja leginkább egész életében, amit szeret, hiszen utazol, fotózol, filmeket csinálsz, gondolom ennek van valami bevételi oldala is, tehát eléggé kompromisszummentesen sikerült kialakítani az életedet.
Hát bárcsak így lenne, de azért nem, tehát ez lehet, hogy ez kifele így tűnik, de nem, hát rengeteg...
Mellette bejársz egy gyárba, és fűnyírókat szerelsz össze.
Így van, sőt a futószalag mellett állok, és igen. Nem, azért nem ennyire, bár azért kipróbáltam ezt is, tehát volt, amikor karos széria raktárban pakoltam a vasat. Igen, ez most már majdnem 20 éve volt. Szóval akkor ott gyorsan eldöntöttem, hogy nem.
Meg kell venni az első fényképezőket.
Hogy ez nem az én pályám lesz. És akkor elmentem a Práter utcai szakképzőiskolába, és ott fényképész lettem. Tehát erről van egy OK-s papírom is. Persze ebben azért van egy csomó kompromisszum, főleg az, hogy ahogyan mi utazunk, az egy abszolút low profile, low budget, amennyire el lehet képzelni. Főleg amikor egyedül vagyok, akkor teljes egészében low profile, szóval se szoktam tudni, hogy hol fogom tölteni az éjszakát. Aztán amióta családom lett, illetve haza kényszerültünk, hát így a vírus okán, itt azért nem lehet ugyanígy, vagy nincs annyi időm. Tehát amikor mondjuk elmegyek egy balkán motoros túrára, és összesen van mondjuk szűk 10 napom, ott azt nem lehet. Ott se tudom, tehát én nem foglalok előre szállást, hanem ott szállok meg, ahol megérkeztem, és tudom, hogy most már annyira fáradt vagyok, hogy egy métert se bírok tovább motorozni, akkor ránézek a bookingra, és annyi. Tehát, hogy lehet vele spórolni, hogyha 3 hónappal előre kibérelem, de nem, ez nem az én világom. Tehát.
Nem tudsz vele spórolni, tehát amikor én tavaly motoroztam Kis-Ázsia felé, én azt hiszem, hogy 4-5 nap után szoktam le a bookingnak a használatáról teljes mértékben, mert hát hasonlóképpen csináltam, csak én nem a bookingot csaptam fel, amikor megérkeztem.
Analóg módon megkérdezted.
Így van, analóg módon, tehát a klasszikus bekopogós módszer. van a szabad szoba, vagy akár szállodába, és általában volt, és általában sokkal jobb árat kaptam, sőt, még alkudni is tudtam, szóval, hogy ilyen fél árakat lehet elérni. És hát akkor Mexikóra kanyarodva, ugye Mexikó is egy meglehetősen low budget, low profile, ahogy te mondtad, út volt, mert hogy egy olyan lakóautóval mentetek, amiről majd mesélni fogsz, hogy magának a lakóautónak a megszerzése, meg a pénznek az átutalása, meg az egész lakóautónak a felszereltsége azért messze volt attól, mint mondjuk, amit az utazás kiállításon a karaván són lát az ember, tehát nem olyan lakóautókat kell elképzelni. Ez mikor volt az az út? Ez 2000...
21 vége, 21 és végén. 22 tavasszal jöttünk haza.
Na, és akkor mondjuk el, hogy szerintem egy első körben így a fő paraméterét ennek az utazásnak, tehát merre mentetek, mennyi ideig tartott, hány államot érintettetek, hány kilométert tettetek meg, illetve engem az is érdekel, hogy, miért pont Mexikó, és miért ilyen sokáig Mexikó, mert annyira kézenfekvő lenne, hogyha az ember sok hónapot el tud tölteni ilyen szerencsés helyzetben, vagy Dél-Amerikában, vagy Közép-Amerikában, akkor azért ennyi idő alatt be lehet járni a fél kontinenst.
Hát be lehet, akkor mondom a paramétereket, hogy be lehetne. Az gyorsan az elején hozzáteszem, hogy mi azért ugye lassú utazásba hiszünk, és már ez is egy kicsit túl gyors volt nekünk, tehát hogy 7 államot jártunk be, 8000 pár száz, tehát nem tudom, 8500 legyen annyi, több mint 8000 kilométert mentünk, és ez összehasonlításképpen ez olyan, mint hogyha valaki mondjuk ebből a kilométer számból az is kijön, hogy valaki mondjuk Alaszkából, Kanadán és USA-nál és Mexikón át lemegy Guatemaláig, a kilométerből kijön. Tudom, mert lecsekkoltam a térképen, tehát amikor Mexikó előadást csináltam, akkor szemléltetésképpen ezeket fölraktam, vagy pedig az, hogy mondjuk Lisszabonból az ember elmegy Kirgizisztánig, egész Európán és Oroszországon és az isztánokon át. Szóval valójában ez azért nem kevés. Tény, hogy az adott idő alatt, tehát ez több mint 4 hónap alatt tettük meg, sokkal többet is lehet menni, és találkoztunk útközben olyan ráadásul családos lakóautós utazókkal, akik ilyen irgalmatlan távokat tettek meg, tehát lejöttek Amerikából Mexikó déli államaiba, nem tudom én, egy-két hónap alatt, és az ilyen, az annyira extrém, hogy tehát az olyan, mint hogyha az ember valami versenyen lenne, nem tudom, ahogy hívják ezt a autóversenyt, amikor ilyen őrültek versenyeznek a
Bamako,
Dunball, vagy melyik, nem.
Ágyúgója futam, sokféle
az,
van.
Az. Szóval, hogy nem ilyenen voltunk, hanem nekünk valahogy az a lényeg, hogy minél lassabban, tulajdonképpen ehhez már maga az autó is kicsit túl gyors, mert az ember, ha biciklizik vagy gyalogol, akkor sokkal inkább tud szemügyre venni dolgokat, de hát azért nyilván le is kell küzdeni távokat, szóval csalóka a térkép, mert ugye a észak-amerikai kontinens úgy mutatja, mint hogyha Mexikót alul ilyen tök pici lenne, és a fölfelé pedig USA és Kanada az tökre kiszélesedik, de hát ez csalóka, ez nem így néz ki a valóságban, hogyha így ki lenne terítve rendesen síkba, akkor ugye közelebb van az egyenlítőhöz Mexikó, az is hatalmas azért, tehát 2 millió négyzetkilométer. Na, lényeg az, hogy igen, tehát 7 állam, 8, több mint 8000 kilométer, több mint 4 hónap.
Miért Mexikó?
Azért választottuk Mexikót, mert akkor azért még elég 21 végén voltunk, és még a világ nagyobbik részén még ilyen elég szigorú.
Ja, tényleg, világjárvány szabályok voltak. Mexikó az nyitva volt.
Az teljesen nyitva volt.
Gyakorlatilag szinte végig nyitva volt.
Igen. Semmi nem volt, tehát abszolút semmi nem volt, semmit nem néztek és nem kértek sehol, és egy olyan helyre akartunk menni.
Itt mindenféle oltási igazolás nélkül,
abszolút, vagy nélkül semmi nem lépni. Kellett. Olyan volt, hogy bizonyos államokban erőltették kicsit a maszk használatot, de az se volt vészes, akkor felvettük, ha kellett volt nálunk. De még az se nagyon, tehát hogy olyan volt, minthogyha abszolút mentes lenne az életettől a dologtól, és minthogyha ott előtte, a vírus előtti időkben megállt volna az idő, tehát hogy abszolút nem volt érzékelhető. Volt egy ilyen viccem, hogy kérdezték otthonról, hogy te és akkor ott nincs korona? És küldtem nekik a bolti hűtőszekrényről fotót, ahol az 1 literes korona, meg 1,5 literes korona sörök sorakoztak, hogy figyelj, ne aggódjatok, van itt is, úgyhogy el vagyok látva.
Igen, és az itthoni, talán még itthon koronita, vagy már itthon igen. Korona, igen.
Tehát hát koronita itthon. De koronita, rettentő igen. Drága, és egyébként nem egy jó sör, senkit nem beszélnék rá, de ott kinn az...
nem akarok márkát mondani, de a legolcsóbbak közé
tartozik. A legolcsóbb piros-fehér címkés legrosszabb sör, tényleg olyan az íze.
Pontosan, hogy erre gondoltam én is.
Csak itthon pont 3-szor, vagy 2-szer annyiba kerül.
Ezen én is itthon jót mosolyogtam, csak egy pillanatra szakítalak félbe, hogy kint Mexikóban ez a sör, ez gyakorlatilag abszolút az alsó polcos kategória. és elég olcsón meg is lehet kapni. Itthon meg a ilyen tetőteraszos skybárokban modellfiúk, modellányok, kis citrommal.
De van, aki szereti is Dom Perignon itthon, nem tudom.
Tehát nem egy rossz sör egyébként, de Mexikóban ez nem tartozik.
Nekem nagyon-nagyon híg, illetve ilyen láger, nem akarom ilyen nagyon sörkóstoló irányba elvinni, de ráadásul az összes sör gyakorlatilag tök ugyanolyan Mexikóba, ízre, ha csak az ember nem keres külön kézműves márkákat, amik finomak. Ez nagyon híg, ilyen vizes-szerű lágersörök vannak. A többi félét ittam, de hát tényleg inkább megszokásból, mint sem élvezetből. Tehát, hogy jól esett egy, nem tudom, így este a nagy melegben.
És ha már az italnál tartunk, aztán majd visszatérünk az útra is, a mezcalt megkóstoltátok?
Hogyne,
mert ugye, ezt is én, amikor Mexikóba mentünk, akkor szembesültem vele, hogy valójában ők nem azt a típusú tekilát isszák, vagy nem is igazán tekilát isznak ott, hanem mezcalt isznak. Még kettő között a különbség, ezt lehet, hogy jobban el tudod mondani.
Megpróbálom egyszerűen összefoglalni, tehát a tekila is egy mezcal, egy bizonyos mezcal, pontosabban agavéból készül, ugyanúgy, mint a mezcal. A nagy különbség a kettő között az az, hogy még a mezcal esetében optimális esetben, de a legtöbbször tényleg mindig egy család és egy pincészet áll a dolog mögött, és egy manufakturális kézműves technika, mint nálunk mondjuk az igényesebb borospincék esetében, vagy akár a pálinka készítők esetében. Addig a tekila az egy nagyipari futószalag dolog, ha az ember összehasonlítja és megkóstolja így ezek után, hogy ezt tudja, és mondjuk tényleg ilyen különbségeket azért úgy tud érni, akkor nagyon, nagyon kiütközik. A tekila az egyfajta agavéból készül, azt hiszem a agave azul, ez a kék agave. A többi mezcal az pedig egy csomó féléből tud készülni, és rengeteg elkészítési módja van ennek megfelelően, nagyon-nagyon különböző lehet az ízvilága. Nagyon szerettem volna megkóstolni igazi jó mezcalt, mert Indonéziában volt szerencsém egyszer inni, hozott egy mexikói lány oda mezcalt, nagyon íz lett, de úgy szerettem volna egy rendes kóstolón részt venni, és volt akkor a mázlink, hogy Oaxaca de Juárez városban, ez Oaxaca állam fővárosa, ott egy mezcal kereskedőnél szálltunk meg.
Azt hiszem, ennél jobb alkalom nem királkozhatott.
Konkrétan ez a srác egy ilyen abszolút megszállott volt, és viccen kívül több ezer üveg mezcalja volt otthon, a 3 centes palactól az 5 literesig, és tényleg több, tehát nem akarok hülyeséget mondani, de nem 100-as nagyságrend volt, hanem inkább 1000. És akkor kérdezte, hogy na miért kész, és ott leültünk, és gyakorlatilag egy spontán gyors talpalóval, tehát a szellemi részét is így a lényeget így összefoglalta és elmondta, és akkor kóstoltunk vagy 20 félét. Hát elképesztőek tényleg, nem tudom, a 38 fokostól a 67 vagy 80%-osig mindenfélével megkóstoltatott. Hát nagyon nagy rajongója lettem.
Hát nem csodálom. Még egyet árulj el ezzel kapcsolatban, hogy azt a kukacot a mezcal üvegnek az aljára, ezt csak a turisták kedvéért
így
teszik
van
oda?
Hát ez totál bullshit. Tehát ezt megkérdeztem tőle, és ez ilyen
mert nekünk azt mesélték, mert én is érdeklődtem nyilván a mezcal iránt, illetve ennek a gyökere iránt, hogy miért is van az kukac benne, és azt mondták, hogy ez egy ősi bizonyítéka annak, hogy mennyire tiszta maga az ital, illetve a főzet, mert hogyha nem megfelelő tisztaságú, akkor a kukac az elkezd bomlani. És hogyha az a kukac az mumifikálódik, és még évek után is ugyanabban az állapotában megtalálható, az azt mutatja, hogy a főzet az teljesen tiszta és szennyeződésmentes. De akkor ez egy szép történet, olyan, mint a csikósoknak az ostorpattogtatása az Alföldön.
Ezt a Carlostól meg kellene kérdeznem, de azért nem hiszem, hogy ez így van, mert ha tiszta, ha nem, de az minimum ilyen optimális esetben egy 40%-os alkohol, abban nem fog semmi elbomlani egy szerves bármi. Az elég furi lenne, ha az ott lebomlana benne.
Igen, nekem is gyanús volt ez a történet. Na mindegy. Miért lakóautóval mentetek? Ugye általában az ember, hogyha egy távoli kontinensre megy, akkor ugye a lakóautó az általában egy európai műfaj. Tehát az ember Magyarországon kibérli, elmegy vele Spanyolországba vagy vissza. Szóval, hogy keveseknek jut eszébe szerintem tengeren túlon lakóautózni. Hogy miért ezt választottátok, illetve hogyan lehet leszervezni egy lakóautót Mexikóba?
Az ötlet az úgy jött, hogy itthon kipróbáltunk egy lakóautót, azóta egyébként azzal a céggel, amelyik bérelteti ezeket a lakóautókat, és kipróbáltuk az egyik lakóautójukat, és annyira beleszerettünk, főleg a feleségem szerette volna ezt, ez egy ilyen szülinapi ajándék volt, hogy egy 4 napos itthoni lakóautózás, tehát akkor még hol volt, akkor még Mexikó, vagy akár Európa, tehát elmentünk konkrétan Hortobágy, meg akkor Mátra, Bükk, egyébként baromi jó volt, elképesztő jó volt, annak ellenére, hogy rögtön az első éjszaka rommáztunk, tehát volt egy elég komoly házási ügyünk a Mátrába, de egy olyan vihar volt, hogy nem tudom, fák dőltek ki, meg villámok csapkodtak, eléggé féltünk, kicsit ijesztő volt, a kislányom az békésén végig aludta az egészet, végül le kellett mennünk Gyöngyösre, és egy ilyen elhagyott benzinkútnak a teteje alatt vészeltük át ezt az éjszakát. Na mindegy, lényeg az, hogy nagyon bele szerettünk ebbe a műfajba. Azóta egyébként ezzel a céggel már ilyen együttműködésben állunk. Idáig, hogy mondjam, fajultak ezek a dolgok, hogy most már itthon is érintettek vagyunk lakóautóval. Annyira beleszerettünk, főleg a feleségem, de úgy nekem is nagyon megtetszett ez a jármód, utazási üzemmód, hogy hát elkezdett azon gondolkozni, hogy akkor ezt hogyan lehetne folytatni, de úgy nem az, hogy 4 napra, vagy nem az, hogy 1-2 hétre, hanem így hosszú távon, tényleg hónapokra. És egyszer csak valamikor 2021 őszén talált egy hirdetést véletlenül a Facebookon, szembe jött egy ilyen dolog, hogy valakik árultak, de Mexikóban egy, hát igazság szerint ez egy személyszállító furgon volt, és át lett alakítva ilyen nagyon-nagyon basic módon hátsó ülések ki, és akkor egy ágy lett, fölhajtható ágy a hátsó részbe eszkábálva, és föl volt szerelve minden úti dologgal, tehát hogy kempingasztal, székekkel, főzőszett, edények, takarók, párnák, ágyneműk, minden, tehát rengeteg minden járt hozzá, meg szerszámok. De valóban nem úgy kell elképzelni, mint amit láttunk most a Hung Expo-n, hogy akkor ilyen full zsírúj gyári, és akkor WC, konyha, stb. Nem, semmi ilyenünk nem volt. Úgyhogy a főzés, tisztálkodás, egyebek, vagy étkezést, azt ugye kint kellett megoldanunk, ez annyival nehezebb is volt, és mondhatni azért ilyen fél nomád volt. Viszont önmagában az, hogy a járművünk az egyben a szállásunk is volt minden nap, az ad egy ilyen egyfajta biztonságot. Még egy olyan helyen is, ahol a biztonság az nem feltétlenül úgy más-más megvilágításba helyeződik, mint itthon, az biztos.
És ti megvettétek akkor ezt a lokóutot?
Igen, a feleségem, ő csinált egy olyan dolgot, hogy ezt azóta is, amikor elmeséljük másnak, hogy akkor ez hogy volt, megkérdezik, akkor így néznek az emberek nagyokat, és hát szerintem teljesen érthetően, hogy a vételár felét átutaltuk előre, hónapokkal előbb, hogy akkor ez volt a foglaló, és hát azért én így próbálkoztam, én írtam az eladónak, hogy a foglaló az 10% szokott lenni, és ő meg elég őszinte volt, nem nagyon kertelt, megmondta, hogy hát figyelj, ha nekem itt kifizettek 10%-ot, aztán 2 hónap múlva meggondoljátok magatokat, és ők egyébként magyarok is jöttek haza, akkor én ott leszek, hogy nem tudtam eladni az autót, 90% mínuszba vagyok végső soron, és jöhetek haza anélkül, hogy eladtam volna, és nekem egy probléma, úgyhogy nekem az a biztosíték, hogyha a felét, és akkor hát mondtam a páromnak, hogy akkor jó, akkor az övé a döntés.
Ez mekkora összeg volt?
Egyébként nagyon jutányos áron sikerült hozzájutni, mert 1 millió volt körülbelül
az egész forintba
számolva, az akkori vételár forintban számolva, és ennek a felét kértetek, akkor 500 000 forintot, de akkor is azért 500 000 forintot vadidegen embernek átutalni a világ másik felére, az szerintem nagyon extrém húzás. És akkor én úgy voltam vele, hogy jó, lássuk meg, az utazásig még volt vagy 2 hónapunk, és úgy voltam, hogy jó, hát ez most ilyen dupla vagy semmi lesz, megérkezünk, és akkor meglátjuk. És megérkeztünk, és leszálltunk Cancunba, reptéren is ott várt az autó, kikeseltük a második felét a vételárnak, és beültünk, és mentünk. Ja, és azt se tudtuk, hogy mi merre, hány szó, a fingunk nem volt Mexikóról.
Azért az jó érzés lehetett. Egyébként, hogyha az ember utazik, akkor ilyeneket néha muszáj meglépni. Tehát nyilván én nem ekkora összegek, de amikor mondjuk most, hát az már jó pár hónapja volt, Kolumbiában voltam, akkor nagyon sok szállás nem a Bookingon foglaltam le, hanem megkerestem közvetlenül a elérhetőségét, telefonszámát, ugye főleg mondjuk Providencia szigetén rengeteg olyan szállás volt, akinek semmiféle weboldala nem volt, sőt, még bankszámlát se tudott adni, és akkor egyszerűen Western Unionnal elküldtem neki egy összeget, mint olyan 20-30 000 forintot, nyilván kisebb összeg, de hát most érted, WhatsAppon beszélgetek valakivel, megad egy címet, elküldöm, szóval bennem is azért voltak ilyen kisebb parák, de... Aha.
És igen, az ember Providencia, nem azt mondtad?
Providencia ez tehát a sziget.
Mert ez nem egy biztosító neve volt?
Volt, nálunk. Igen. Nagyon tetszik ez a név egyébként, hogy Providencia.
Nagyon jó.
Tök jó, könnyen megjegyezhető.
Erről majd mesélj.
Jó. Egyébként a podcastban meg is hallgathatod. A idei év első podcastjában okay. meséltem róla, de majd mesélek külön is.
De akkor saját magaddal interjúztál?
Nem.
Vagy valakivel Kolumbiáról?
Nem. Akkor Patagóniában volt Halász Levente barátom, éppen egy csoportot vitt, és Patagóniából kapcsolódtunk össze, Patagóniában, meg Kolumbiában, és akkor beszélgettünk egymással. Mm-hmm. Na, de most ennek az adásnak nem ez a témája. Említetted a biztonságot, és erre mindenképpen rá akartam kérdezni. A podcastunknak az egyik fő támogatója a Cserix utasbiztosítás, és ő arra kíváncsi, hogy milyen a biztonság, milyen volt a biztonsági helyzet Mexikóban. Hogyha megnézzük a világ 5 legveszélyesebb városát, akkor abban feltűnően sok mexikói van. Tehát Mexikó alapvetően nem egy biztonságos hely, főleg azért vannak ott nagyon kitett részek, Acapulco környéke, ott a déli középső rész, és ehhez képest főleg gyerekkel ti nem éreztétek kockázatosnak elmenni. És még azt is hozzátenném, hogy egy lakóautóban az ember nagyon kiszolgáltatott tud lenni. Mert azért ott támadható, tehát nem nagyon van hová menekülni, tehát nincsen egy éjszaka mondjuk egy szállás, ahol biztonságban érzitek magatokat.
Igen, valóban van egy-két vár. Tehát azért Guadalajara, vagy Tijuana, vagy akár, mint az előbb mondtál, Acapulco, ugye Guerrero. Az első kettő, amit mondtam, ezek északi államok, a Guerrero az úgy középtájt helyezkedik el, nem véletlenül el is kerültük azt az államot. Volt egy, még Chiapasban, Palenque városban volt egy nagyon rossz tapasztalatunk, hát az életem egyik legrosszabb éjszakája volt. Szilveszter előtti éjszaka, és egy jónak tűnő helyen megálltunk, volt egy benzinkút a közelben, meg egy étterem, és késő éjjelig ment az étterembe a... Hát azért ott úgy mulatoztak finoman, de hogy nem volt vészes hangerőben, meg semmi. A benzinkútról feltételeztük, hogy éjjel-nappal nyitva van, ez is nagy hiba volt, de amúgy meg egy kicsit ilyen félreeső utca volt. Pont annyira félreeső, hogy ezt az utcát választották ki, miután bezárt a benzinkút és az étterem is. Ezt az utcát választotta ki egy ilyen kokain dealer csapat, 4 voltak egy kocsival, hogy ők ott fognak bulizni. És először még távolabb álltak meg az autónktól, elképesztő hangerővel nyomták a dolgot, akkor még csak szimplán idegesítő volt a dolog, hogy nagyon nagy zaj volt. Aztán elmentek egy kanyarra, gondolom egyet... kicsit, nem tudom, bizniszelni, vagy egyebek. Sajnos visszatértek egy ilyen fél órán belül, és akkor már úgy parkoltak le, hogy a kocsink mögött egy fél méterrel, és ott is 200 decibellel nyomták a helyi mulatóst. A kocsi tetejére olyan mennyiségű anyagot tettek ki, hogy nálunk egy olyan ér, hát ránézésre 20 év szigorított, így fejenként kiosztanak annyit. Úgyhogy tényleg nem kispályás fiúk voltak. És
mint az garantálta, hogy nem lesz hamar vége a bulinak.
Hát hajjaj, és akkor mellé ugye söröztek minden. Önmagában ez már így, amikor kilestem a függöny mögül a kocsiból, ez elég aggasztó volt, és úgy folytatódott, hogy akkor végül 2 arc lelépett, de maradt a másik kettő, ki rátelepettek az autónkra, tehát a kocsi elejére, a motorháztetőre kipakolták ott a dolgaikat, a kis briefkójukat, valami, nem tudom mi volt benne, hogy kötek pénz, vagy egy pisztoly, vagy még nem tudom mennyi kokain, vagy egyebek, nem akartam tudni, de rendkívül ijesztő volt, és ott ők még így elcseverésztek egy másfél órát, tehát azon malmoztam, hogy mikor lépnek már le az autót, azt így mozgatták, néha kis tőj rátehénkedtek.
Érzékelték, hogy az autóban emberek vannak?
Nem.
Mert akkor gondolom, kislányod nem nagyon szabadott.
Az volt a mázi, azon drukkoltunk, hogy ne ébredjen föl a kislányom. Ha ott rájöttek volna, hogy valaki van benn, akkor abból bármilyen probléma lehetett volna. És ez volt az egy parám, de rettenetes volt. És onnantól kezdve nagyon elkezdtünk arra figyelni, hogy hol töltjük az éjszakát, körültekintően alaposan körbejártuk a helyeket, és készültünk rá. Van egy nagyon jó applikáció egyébként, az iOverlander, amit a lakóautósok használnak, és egy abszolút ingyenes, felhasználók által updatelt app, tehát mindig friss információkat tesznek hozzá az ott járó utazók, és ez baromi hasznos volt. Tehát egy csomó olyan láttuk, hogy nem tudom én pár napja, 1-2 hete, vagy akár régebben írtak rossz tapasztalatokat, vagy rá lehet szűrni különböző ikonokra a térképen jelző warning, mondjuk piros felkiáltó.
És arra nem ment.
Hát az ember elolvassa, hogy mi van odaírva. Ha annyi van odaírva, hogy itt a benzinkútnál megpróbáltak lehúzni, akkor nem tankolunk ott. De hogyha az van a helynél írva, hogy hát itt kb. Palenque, ahol egyébként aludtunk, és ez a rossz tapasztalat volt, csak utólag néztük meg sajnos, elég sok ilyen piros felkiáltójá volt. Az egyiknél az a történet szerepelt, hogy valaki stukkerrel fenyegette a utazókat, hogy egyébként tehát valami védelmi pénzt próbált tőlük beszedni, és akkor mutatta, hogy egyébként ő megvéd mindenkit, mert van stukkerje, de hogy ő most kér pénzt, tehát ez így eléggé
hát így finoman. Hát itt szoktuk bevenni a presszókba is, hogy először leborogatják az italokat, meg az asztalokat felborítják, aztán utána szóval felállják a védelmet.
Akkor a párom szeretett volna elmenni Pueblába, engem is érdekelt volna mondjuk Guerrero, ott pedig olyanokat olvastunk, hogy konkrét fegyveres rablási kísérlet vagy üldözés, szóval ezeket így kihagytuk, és Mexico Citybe is azért nem mentünk, mert ott például abban az időben, amikor mi azt hiszem Veracruzban jártunk, észak-dél viszonylatban egy nagyon hosszú állam, és ugye az északi részei az már Ciudad Mexicóval van egy vonalban, tehát Mexikóvárossal, és tanakodtunk, hogy átmenjünk-e, és azt hiszem abban az időben esett meg egy másik magyar utazóval, egy blogger lányjal, hogy konkrétan a rendőrök kirabolták Mexikóvárosban. Nem álrendőrök, hanem teljesen igazi rendőrök.
A backpacker Bori volt.
Igen, ő volt az.
Igen.
És kirabolták konkrétan, és akkor az volt az utolsó olyan csepp a pohárban, hogy biztos, hogy nem megyünk Mexikóvárosba. Jött még hozzá az, hogy a mi autónkkal heti két napot nem lehet közlekedni, mert Mexikóvárosban van egy ilyen természetvédelmi szabály, hogy nem tudom, ez egy 15 éves autó volt, ez nem olyan nagyon régi azért, de hogy rendszám alapján beírtad a keresőbe, hogy melyik napokon nem közlekedhet, ez a miénkre heti két nap vonatkozott. Úgyhogy ez volt. Én is szerettem volna meglátogatni ott ismerősöket, mert vannak helyiek is, meg magyarok, de ezt így elvetettük. Szóval az első komoly incidens a drogdíleres éjszaka után nagyon figyeltünk erre, mindig meghallgattuk a helyieket is, hogy mit mondanak, meg is kérdeztük, és az alapján döntöttünk, és soha többet nem volt hasonló eset.
Igen, itt Mexikóról nagyon rosszakat lehet olvasni, meg valóban itthon is megjelenik a hírekben a bandaháborúk, néha városokban, falvakban, akár órákig tartó fegyveres összetűzések vannak. De ugye nektek sem volt ugye ezen kívül igazából semmilyen különösebb esetetek, és amikor mi voltunk, pedig mi is azért, mi Mexikóvárosba érkeztünk, és mi azért elég nagy kört tettünk meg autóban, tehát mi voltunk Acapulcóba is például, ami ilyen szuper veszélyes helynek mondják. Nagyjából el is hagyták már turisták Acapulcót, tehát nagyon kevés turista volt. Már nem kell lekopogni, hiszen túl vagyunk rajta, de az égvilágon semmilyen probléma nem volt. Tehát vagy mind a ketten megúsztuk, vagy pedig valószínűleg, hogy a túlzott óvatosság az kifizetődik. Tehát,
igen. Odafigyel, hát nézd, tényleg, akkor tényleg volt olyan, az utunk során ezek után egy csomó olyan döntés volt, ami annak egyében hoztunk meg, hogy érdekelt volna egy hely, de azért nem mentünk arra, mert hogy. És például ilyen volt az említett este után az, hogy Pálenkében egyébként egy egészségügyi probléma miatt aztán ott le kellett táboroznunk, de nem a városban álltunk meg ezek után, hanem egy jó 6-7 kilométerrel kijebb a városból, már a Maja romok közelében van egy kemping, illetve több is van, de mi az egyik kempingbe szálltunk meg. Aztán úgy alakult, hogy ott 3 hetet dekkoltunk, mert nekem lett egy porckorong sérvem, olyan állapotba kerültem, hogy gyakorlatilag egy idő után szinte csak feküdni tudtam, tehát nem bírtam már járni se, maximum állni rövidebb ideig, ülni egyáltalán nem, szóval iszonyatos volt, gyógytornával, gyógyszerrel sikerült enyhíteni. 2 hónapomba telt, mire ülve el tudtam fogyasztani egy takó ebédet, de lényeg az, hogy amikor továbbálltunk Pálenkéből, San Cristobalba akartunk menni, az lett volna a célpont, és a rövidebbik út a hegyeken átvezető ilyen szerpentin, és ez a hírhet 199-es út, hát ezt a térkép is jelzi már, mint ebben az applikációban, ezt bőségesen meg volt szórva piros felkiáltójelekkel, meg aláfejekkel, hát nem a aláfej nincs benne egyébként, de a felkiáltójelek, és ott aztán lehetett mindent olvasni, hogy kit hogy akartak kirabolni. Ott a zapatista felkelők az rendszeresen ilyen blokkádokat csinálnak az útra. Sem a rendőrök nem javasolták, hogy arra menjünk, sem az onnan érkező utazók számoltak be. Tehát amíg ott voltunk, az alatt az idő alatt volt, aki onnan jött. Hát nyilván azok megúszták, de mondták, hogy igen, volt, aki látott olyat, hogy nem tudom én, valaki nem akart kifizetni 50 pezót az útblokkádnál, mert amerikai volt, és úgy volt vele, hogy hát ő nem fizet senkinek, neki akkor hívjanak ide egy rendőrt, vagy stb. És hát őket megverték, meg megdobálták az autójukat kövekkel. Ezt nem vállaltuk be.
Egyébként mi végig mentünk.
Óriási A 199-es?
San Cristobalból Palenquébe.
Ez mikor volt?
Szép volt az út. Hú, hát ez szerintem valamikor ilyen 12-13.
Jó, hát azért az alatt sokat változott.
Persze, sokkal régebben volt. De hogyha már ezeket a városokat említed, picit azért meséljél Mexikóról, tehát hogy a Palenquét említetted, ami nekem például egy hatalmas élmény volt. Esőerdő közepén azért ritkán találkozik az ember olyan maja piramisokkal, amiket ott látni. San Cristobal szintén csak így jönnek fel az emlékek például a színes házaival. Tehát hogy a Mexikó, ezt te is mondtad, elég nagy ország. Ugye az emberek általában Cancúnba mennek, általában Yucatán félszigetet járják be. Ugye Cancúnra azért szokták mondani, azért elsősorban ott az amerikaiak mennek, a legturistásabb helye Mexikónak, bár én feltételezem, hogy a Covid alatt talán nem volt annyira sok turista, mint egyébként egy normál szezonban, de hogy hogyan változott, mik voltak azok a helyek, azok a városok, azok az élmények, amik a legmeghatározóbbak voltak?
Hát Cancúnban landoltunk, és amikor ott, hát ott egy éjszakát eltöltöttünk, egy 40 órás utazás után, ugye, és aztán másnap, amikor így körülnéztünk, akkor, sőt, már aznap este, amikor megérkeztünk, mind a ketten mondtuk, hogy jó, innen, akkor innen minél messzebb, minél gyorsabban el innen, Cancúnból, tehát ez olyan volt, hogy az abszolút nem.
Az, ja, ez ami, a turista gettó, hát pont az általam mondott, igen.
Gyönyörű tengerpart, tehát a Karibi az tényleg gyönyörű.
Magas szállodák. Rész.
Nagy szállodák, végig van reszortokkal az egész part. Voltak turisták bőven, mert később is visszamentünk Cancúnba, aztán az utunk vége felé. Hát az nagyon nem a mi világunk, és akkor elindultunk először a Yucatán félszigeten, ami ugye három államot érint, ez a Quintana Roo, Campeche és Yucatán állam. Tehát elindultunk először itt a déli félszigeten, az már önmagában nagyon jó kezdett lenni, tehát aztán ugye Valladolid, Izamal, Merida, mondjuk Merida pont nem annyira tetszett nekünk, mert üldöztek a rendőrök, tehát ott nem annyira, nem úgy tűnt, hogy tolerálják a lakóautózókat, úgyhogy egy este után továbbálltunk, de az a rész már így nagyon tetszett, tehát az autentikusabb volt, ott is sok turista volt, de az úgy ennek ellenére nagyon tetszett nekünk, és akkor utána jött az óriási nagy kedvenc, ahol végül is másfél hónapot töltöttünk, Chiapas állam. Ez nem is kicsi, meg nagyon, nagyon sok színű. Tehát ott aztán van ugye San Cristobal, ott van a hegyekben, 2300 méter körüli magasságban, ott azért este hűvös van, akkor vannak ugye Palenque is környéke, például az abszolút trópusi dzsungel.
Igen, Chiapas, az sok piramis van Mexikóban.
Maja piramisok, maja igen, a dzsungelben.
A Palenque, az nekem, hát leesett az
Az elképesztő terület. Volt, tehát az tényleg az, hogyha valaki megy, akkor azt én is javaslom, hogy sok turista megy oda, abszolút ilyen turista destináció a palenquei romok, de attól függetlenül megéri, nagyon jó. Tehát, hogy tényleg az fantasztikus, mi is nagyon szerettük. Akkor Chiapas az határos Guatemalával egyébként, mi végül is a Carretera Fronterizát választottuk, tehát kikerültük az Ocosingói 199-es halálutat, vagy hogy így mondjam. A guatemalai határ mellett haladtunk, át is mentünk picit Guatemalába. Ami még van, Chiapasnak van ugye óceánpartja is, úgyhogy itt minden megtalálható, nagyon jól össze van foglalva minden. Trópusitól kezdve a hegyi szubtrópusi egészen hűvös éghajlatokig minden elérhető nagyjából. Aztán tovább haladtunk Oaxaca államba, azt is nagyon szerettük, de azért az már más volt nagyon, tehát itt a és az óceánpartok, akkor az ilyen szörf paradicsomok az már kevésbé volt a mi világunk, mondjuk Puerto Escondido, később fel Oaxaca de Juárez fővárosba, de nekünk az is nagyon tetszett, de az ott például már nem, ott a városban nem lehetett lakóautózni, mert ott kirabolnak, föltörnek, nem tudom micsoda. Akkor elmentünk az Árbol del Tule nevű, ez a világ egyik legnagyobb fája. Tehát legnagyobb, olyan tekintetben, hogy a törzs körmérete az a legnagyobb, de tényleg elképesztő, hogy ilyen nagyon szélesen nőtt fa. Akkor itt lehet ez az állam a leghíresebb a meszkáról. Meszkár nagy része innen származik, ezt is ott sikerült kóstolni. Utána tovább haladtunk Veracruzba, és az is ilyen nagyon, nagyon szerettük Veracruzt, pedig oda nem sokan mennek, az már kevésbé turistás.
Igen, nincs, és kiesik minden
turista. És a híre is útfor, kicsit igen. Olyan, hát azért Veracruznak nem annyira jó a híre biztonsági szempontból, nekünk semmi bajunk nem volt, de azért például a Orizaba vulkánt, ami Mexikó legmagasabb pontja, és a észak-amerikai kontinens, hát azt hiszem a három legmagasabb csúcsból az egyik, az egész kontinensre vetítve. Annak a környékére például nem mentünk, én nagyon szerettem volna, de az például veszélyes, tehát ott bandák vannak, oda nem merészkedtünk.
És hogyan fogadtak titeket a helyiek? Mert főleg, hogyha az ember egy olyan országba megy, ahol negatív elítéletekkel érkezik, mert sokat hall arról, hogy milyen veszélyek leselkednek rá, meg főleg, hogyha 2 hét után van egy ilyen kiváló élményed, hogy kokain dílerekkel kell tölteni az éjszakának egy részét, akkor különösen fel tud értékelődni, a kellemes meglepetések fel tudnak értékelődni. Hogyha helyiek nagyon pozitívan fogadnak, én azt tapasztalom, hogyha az ember klasszikus utazóként érkezik, tehát nem Samsonite bőröndöket húz maga után, hanem biciklivel, motorral, vagy akár lakóautóval érkezik meg egy városba, akkor teljesen másképp viszonyulnak hozzá. Milyen volt ehhez képest?
Nagyon-nagyon barátságosak voltak a helyiek, főleg a minél délebben voltunk, annál inkább. Tehát az minél inkább helyi őslakosokkal találkoztunk, tehát nem a északi területeken jellemzőbb, fehérebb bőrű, tehát a konkvisztádorok feltehető leszármazottaival, hanem inkább őslakosokkal. Ők nagyon-nagyon kedvesek voltak, és mindig nagyon segítőkészek voltak. Ez alól nem nagyon volt kivétel. Volt egy-két rossz tapasztalatunk rendőrökkel, de az is úgy mondom, hogy egy maximum 10-ből egy, tehát körülbelül...
Megpróbálnak lehúzni, mondom.
Aha, ez 35 közúti ellenőrzés, annyi legalább volt. Tehát nagyon sok közúti ellenőrzés van, volt, hogy a kocsit is átkutatták, és mindig ugyanazt kérdezték, hogy vannak-e fegyvereink, van-e drogunk, meg be vagyunk-e rúgva, meg ilyenek. Hát ez mind negatív volt, tehát mondtam.
Ki az, aki a régennel válaszol? Ez most tényleg, tehát feltözik a kérdés, hogy fegyvered van, hát még ha van, akkor sem mondod el. Részeg vagyok, és most hívtam fel egy csíkot, tehát ez viszonylag ritka.
Ez érdekes volt, ez a rutin kérdés. Ezeket mindig föltették, hát természetesen négyre nem volt a válasz. Semmi gondunk nem volt, sőt találkoztunk Veracruzban olyan rendőrökkel, akik a kislányomnak ajándékba hoztak egy kis játékot. Úgyhogy elképesztően kedvesek voltak mindenütt, tényleg nagyon. Nyilván a turista helyeken kevésbé, tehát az valóban úgy van, hogy ahol sok a turista, ott már a lehúzás megy. Hát ez a világ minden táján így van szerintem. Az pedig, hogy most minél nomádabb valaki, vagy látszik, hogy nem turista, hanem utazó, hogy viszonyulnak hozzá. Nem tudom, hogy ezen múlik-e nekem, ezen nem lamentáltam eddig annyira, de inkább azt tapasztaltam, hogy ahol nagyon le akarnak húzni és át akarnak verni, ott lehetek bármekkora utazó, meg ilyen igazi mezitlábas, toppos, bármi, akkor sem fognak jól viszonyulni hozzám, és ahol pedig kedvesek, ott akár még húzhatnék magam után egy ilyen lila műanyag bőröndöt is, ami csitti-fitti, szalmakalapba, így a repülőről leszállva, és ott meg akkor is kedvesek lesznek, szerintem ez ilyen...
Igen, valószínű, hogy ez, hogy hogyan utazol, vagy hogyan érkezel, vagy milyen módon utazol, igen, valószínű nem is az határozza meg a viszonyulást, hogy éppen biciklivel vagy motorral érkezel, csak az utazási formád az hatással van, vagy sokat elmond a személyiségedről, és arról, hogy te hogyan viszonyulsz a többiekhez, és hogyan viszonyulsz a helyekhez, mert egy klasszikus utazó, tehát aki motorozik, aki biciklizik, hátizsákozik, az valószínű, hogy talán nyitottabb a helyeknek a világára, sokkal inkább beszédbe legyedik velük, egyszerűen kisebb a távolság a kettőjük között, ebből fakadóan az ő viszonyulásuk is teljesen más lesz hozzá. Még aki, igen, a nagy szombéróban megérkezik Mexikó felirattal, fényképezőgéppel a nyakába, ő valószínűleg egy kicsit távolságtartóbb, és ez határozza meg talán a kapcsolatot.
Ja, értem.
És ehhez képest egymást hogy bírtátok? Mert azért 5 hónapig összezárva egy 6 négyzetméteres lakóautóban a pároddal, meg a gyerekkel, azért az a konfliktus, a meleg ágya, tehát nem nagyon van hova
menekülni. Voltak elég, nem sok, de volt azért olyan helyzet, ami eléggé embert próbáló volt. Hát ez mindig benne van a pakliban. De fixen egy helyen lakva is, tehát amikor mondjuk Pesten vagyunk összezárva kis lakásba, akkor is meg tudunk örülni rendesen, főleg amikor a őszi-téli betegség szezon, és akkor a gyerek nem megy óvodába, mindenki beteg lesz, nincs segítségünk, stb. Tehát az nagyon az ember agyára tud menni, de tény, hogy igen, a lakóautónál is megvan ez a bezártság, vagy egymás agyára menésnek az opciója, viszont ott azért inkább el lehet menni, tehát ott inkább egymásnak is tudtunk adni úgy időt, hogy jó, akkor most kimarad a kislányunkkal, és akkor a másik kap egy kis szabad időt, elmehet, vagy ilyesmi, szóval meg lehet azért ott.
Akkor egyetlen éjszakát sem töltöttetek szállodában.
De szállodában nem, de fizetett szálláson igen, mert végül is a végén letelepettünk, hát sikerült eléggé benézni. Jókra futottunk, de Playa del Carmenben letelepettünk. Hát az olyan, mint Cancún.
Hát az ott fönn a Yucatánon,
az egyik leghíresebb abszolút tengerpart. Turista, igen. Tehát, és ráadásul a szárgasszó szezonban, tehát amikor a tengeri fű ilyen több száz tonnás mennyiségbe érkezik a partokra naponta. Ez egy rendkívül gusztustalan és büdös, ilyen tényleg tonna szinten fölhalmozott szmöty a partokon, ami a gyönyörű fehér homokos partokat tönkre teszi teljesen, és nem lehet élvezni ilyenkor ezeket a strandokat.
Tehát akkor miért ott telepettetek le? Hát gondolom,
hát ezt benéztük. Volt egy ilyen elképzelés, az volt a terv, hogy akkor búvárkodni fogunk, egy másik magyar párral utaztunk együtt, akkor velük találkoztunk, azóta is nagyon jó barátságot ápolunk velük, és Indonéziában is fogunk együtt utazni. Hát ott a fiú elég komoly búvár, én meg így viszonylag kezdő vagyok, és a vizsgámat szerettem volna megcsinálni Mexikóban. Meg is csináltam, de ez nem volt annyira jó választás, tehát hogy sok szempontból mindenesetre azt mondanám, ha valaki ott akar búvárvizsgát csinálni, mondjuk Playa del Carmen, akkor ne tegye, tehát hogy egyrészt baromi drága, másrészt pedig nagyon rossz tapasztalatom volt, és féltem, és lehetett volna baj is. Összességében nem volt rossz tapasztalat, csak egy jó lecke, hogy nem valószínű nem ott búvárkodnék.
Mert rossz volt a dive shop, vagy rossz volt a guide, akivel mentél?
Hát igen, a dive master, akinek foglalkoznia kellett volna velem, mint kezdővel, az nem igazán foglalkozott velem, hanem közben futószalagszerűen beraktak mellém. Tehát egy összeraktak baromi nagy csapatba olyanokkal, akik meg haladók, és akik meg szerettek volna haladósan, normálisan a szintjüknek megfelelően búvárkodni, én meg akkor ugye tök kezdő szinten ugye ott szenvedtem lent, vagy nem tudom, tehát...
Hát ezt nem szabad, hát persze.
Hát ezt abszolút
meg teljesen mások a mélységek, tehát open water-ra mész 18 méterre, advanced...
Az oké volt, tehát nem mentünk mélyebbre, viszont... csomó minden dolog el volt kottázva, a súlyok nem voltak kimérve, és akkor, ahogy fogyott a palack, elkezdtem fölfele menni, mint az állat, és küzdöttem lefele, akkor nem tudom, bepánikoltam, stb. Ezek olyan dolgok, amik, hát igen, hogyha az embernek már van egy kis tapasztalat, akkor tudja, hogy semmi baja nem lesz, most 7-8 méterről fölmehet gyorsan is, de akkor ott ilyen első néhány merülésként ez nagyon-nagyon kellemetlen élmény volt.
Persze. Hát és ezek azok a ilyen apró skillek, amiket az ember megtanult. Tehát nekem is 20-25 merülés kellett ahhoz pont, mondjuk az ilyeneket hát kiküszöböljem, hogy amikor nagyon mélyen vagyok, nyilván nagyobb a nyomás, több levegő kell a BCD-be, aztán ahogy megyünk fölfelé, hogyha nem engedek ki levegőt, akkor elkezdek repülni fölfelé. Csak hát ezek olyan dolgok, amiket az ember rájön.
Nem ez volt a gond, hanem a nem volt rajtam elég súly. És ahogy ürül a palack, hiába engedtem ki teljesen a BCD-t, elkezdtem fölfele menni, és minél inkább ürült a palack, egyre inkább, akkor a 18 méteres, és ezek vizsgamerülések voltak amúgy, ott pedig konkrétan kiürült a palackom. És ott már megvolt az a, nyilván nem mondom, hogy rutinom, mert az első néhány merülés volt, de hogy ott volt annyi lélek jelenlétem, hogy akkor már tanult módon jeleztem a Dive Masternek, hogy hát úgyhogy adjon levegőt, és akkor adott, nem tudom mi volt amúgy a gond, mert a palackban még valamennyi volt, akkor a regulátorra lehetett valami gond, vagy nem tudom, de hogy...
Felszélés volt rossz.
Hát ezek a bérlős cuccok, ezek általában lehasználtak, szóval aztán följebb mentünk, ott már visszaadta sajátomat, akkor ott még működött, meg volt benne, de hogy ezek rendkívül kellemetlen élmények. Inkább azt mondanám, hogy Indonéziában is búvárkodtam, kipróbáltam, hát inkább arra szavazok, hogy ott, tehát ott fogom folytatni majd.
Hát igen, egyébként meg én meg azt tudom javasolni, hogy mindig mindenki nézze meg az adott. Általában, hogyha elmegyünk egy tengerparti városba, vagy a destinációra, több búvárközpont van, tehát mindig nézzétek meg az értékeléseket.
Hát most ugye végignéztük az egész várost, és beszéltünk vagy 5 dive shoppal, és velem jött a tapasztalt búvár barátom. Ketten így az érzéseinkre hallgatva, meg az ő tapasztalata alapján választottuk ki, tehát tényleg nagyon utána jártunk, mert ezeket el szerettem volna, és még így is. És ez volt a legszimpatikusabb hely, és mégis. Szóval sajnos vannak ilyen lyukrafutások.
Kikerületetlen téma, és amúgy is mindig felteszem a gasztronómiára vonatkozó kérdést a beszélgetés vége felé, hogy milyen volt a számotokra a mexikói konyha, illetve nyilván ezzel kapcsolatban érdekel, hogy általában étterembe ettetek, vagy főzőcskésztetek saját magatok a lakóautóban. Személyes tapasztalatommal kezdeném, mielőtt válaszolsz. Nekem olyan szempontból volt csalódás, hogy itthon, hogyha mexikói étterembe elmegyünk, akkor általában azt a Tex-Mex kaját kapjuk, ami burrito, betöltve mindenféle dologgal, és akkor ilyen mindenféle tekert, különféle wrapokat teszik az ember, meg chili con carne, stb. És akkor megérkeztem Mexikóba, és szembesültem azzal, hogy köszönő viszonyban nincsen a mexikói konyha ezzel, mert ez az északi határon, az USA-hoz közeleső részen, ugye amerikai hatásra alakult ki ez a típusú konyha, de valójában a mexikói konyha rendkívül távol távol áll ettől, de a szó a tied.
Igen, szerintem is köszönő viszonyban nincs az ottanival. Finomak az itthoni mexikói éttermek, tehát kipróbáltam egyet-kettőt, de aztán ott szembesültem vele, hogy hát ezt itt itthon mexikóinak hívják, de hát az ég és föld. Röviden úgy foglalnám össze, egyrészt baromi finom, és 5 hónap alatt egy lyukra futásunk volt egy helyen, amiről azt hittem, hogy ez oké lesz, és így az nagyon nem volt oké, de bajunk nem lett tőle, csak egyszerűen nem volt finom. Egy darab esetet leszámítva az összes helyen baromi finomakat ettünk. Én arra álltam rá, hogy én mindig takót ettem, mert egyszerűen az bevált, és kipróbáltam más dolgokat is, tehát vannak ilyen csak helyekre jellemző, nem tudom, Oaxacában például Tlayudas egy ilyen, ami gyakorlatilag egy alkar méretű takó. Az egész mexikói konyhát én úgy tudnám jellemezni, hogy valamilyen lepény, ami lehet a tenyérnyitől a majdnem, hogy pizza méretűig, és abba különféle zöldségek és akár gyümölcsök, és különféle húsok és szószok beletöltve és fűszerezve, és attól függően, hogy most ketté hajtják, vagy nyitva van, vagy még egy lepényt tesznek a tetejére, vagy olajban kisütik, és össze is csukják, ez mondjuk az empanadas, ettől függően nevezik takónak, empanadasnak, tlayudasnak, vagy szinkronizadas, vagy szálbutes, és stb. Én a takóra álltam rá, és egyszerűen megúhatatlan volt, én most már itthon is szoktam csinálni takót, hát nem pont olyan ízű, mint Mexikóban, de azért eléggé tud közelíteni hozzá, és nagyon nagy fannya lettem.
Ez a barna szósz, ez megvan? Ez az ilyen babos szósz, amire először azt gondolnád, hogy csoki szósszal öntjük egyébként sós főételt. Nekem az volt, ez ilyen sokkoló volt, amikor így kirendeltem valami ételt, még az első napokban, és akkor kihozták, és a tányérnek a nagy része, ez egy ilyen, hát úgy képzeljétek el, mintha valami csokoládészósszal öntötték volna le. Volt egy kis édeskés íze, az valamilyen babszósz volt, amiben úszott az egész étel. Igen. Én azt például nem szerettem.
Én se arra nem szoktam rá, én általában a csípős szószokat toltam ezerrel, én nagyon szeretem a jó, erős dolgokat, akkor még ráfacsartam egy lime-ot, vagy kettőt, hát kb. Ennyi, én ebből voltam úgy. Még a guacamole talán.
Az nagyon jó. Az finom.
Tehát a legalapabb és legfinomabb szerintem takó, amit én szeretek, az a tacos chorizo, tehát a gyakorlatilag kolbászos takó. Az igazából maga a lepény, kolbász, paradicsom, hagyma, koriander, az baromi fontos. Csípős szósz, hát az ízlés szerint kinek hogy, és egy lime, vagy itthon van, amikor citrommal helyettesítem ráfacsarva, és gyakorlatilag ennyi. És azt hiszem, nem hagytam ki semmit.
Ebéd előtt vagyunk, úgyhogy lassan megint az étvágyam. Ábel, köszönöm, az utolsó kérdésem az, mint mindenki, az utolsó kérdésem, hogy sok ország közül, ahol már jártál, és azért én úgy hallottam, hogy azért te Indonéziának, meg Dél-Kelet-Ázsiának elég nagy rajongója vagy, de a Balkánt is nagyon szereted, most Mexikóról beszélgettünk, ki tudsz emelni egyet, ami legközelebb áll a szívedhez?
Egyetlen egyet?
Hát egyet-kettőt, amit ajánlanál, tehát hogyha egy egyszerű utazó oda megy hozzád, vagy a járatlótokon fesztiválon valaki odalép.
Nagyon nehéz egyet választani, mielőtt Mexikóba mentünk volna, biztos az lett volna a válaszom tök egyértelműen, és még a mexikói lét alatt is sokszor ahhoz hasonlítottam, mondjuk Mexikót, hogy Indonézia az lett volna. Most már ez árnyalódott, Indonéziát nagyon szeretem, de nagyon megszerettem Mexikót is, úgyhogy ez a kettő biztosan, és hogyha valaki itt mondjuk a környéken, relatíve környéken kalandozna, akkor meg azt mondanám neki, hogy menjen Albániába, szóval nem nagyon tudom három alá szorítani.
Teljesen jó, és egyébként én is pont Albániát promóztam, nem is tudom kinek, valaki kérdezte tőlem, hogy szeretnének elmenni egy kicsit a Balkán felé, és neki is mondtam, hogy Albánia tényleg, amíg nincsen elárasztva turistákkal, amíg viszonylag olcsón és egyre jobb infrastruktúra és körülmények között el tudtok menni, addig menjetek Albániába, mert szuper, Tirana, szuper város, Albánia déli része. Na mindegy, ez majd egy külön adás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Tök jó volt a beszélgetés. Itt mielőtt elköszönünk, még szeretnék neked átadni egy kisebb ajándékot, amit a Roadmovie Podcast kiemelt támogatója a CEVE ad át valójában neked. Nagyon te, mint köszönöm. Fotós, talán ismered őket.
Igen, igen.
Ismered őket?
Igen.
És
igen.
Van már fotókönyved?
Nincs.
Na, akkor most lesz. Ez egy 20
ezt 000... most itt kinyithatom?
Persze, nyisd ki nyugodtan. Ez egy 20 000 forintos utalvány, amiből tudsz csinálni magadnak egy CEVE fotókönyvet.
Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Hát figyelj, szerintem a mexikói fotókból fogunk csinálni egy albumot, mert amúgy is akartam volna már.
Na.
Úgyhogy ez szuper. Nagyon és szépen.
Te, köszönöm. Mint fotográfus, ugye kiállításaid vannak, tehát nálad talán nem kell arról hosszasan beszélgetni, hogy a fotók fizikai formában történő megőrzés az mennyire fontos, de hogyha nem kiállítást csinálsz, akkor általában azok a legfontosabb, legszebb fotók, amiket elkészítesz, azokkal mi történik? Ezeket kinyomtatod, otthon tele van a hálószoba, meg a nappali, minden
sajnos nincs tele, de pont most tervezzük, hogy egy-kettőt nagyobba is kinyomtatok, tehát akár ilyen 70x100-as. Legjobb lenne sok kicsit kinyomtatni, de hát tehát most kerülnek ki a falra is egyre több. Igen. Illetve egy barátomnál láttam pont fotóalbumot, úgyhogy ez nagyon betalált ez az ajándék, és nagyon szépen köszönöm, hogy az, hogy az embernek a vinyóján van, vagy a telefonján, az néha nézegeti, de nem az igazi, nem az az élmény is. Amikor egy barátomnál láttam a két ilyen, ilyen vastag, tehát nem tudom, 10 centi vastag hatalmas fotóalbumot, kettő darabot, indonéziai kalandozásaikról, akkor nagyon-nagyon kedvet kaptam hozzá, hogy baromi jó ezeket fizikailag lapozgatni, és akkor együtt így a családdal, vagy társal, ahol az ember járt megnézegetni. Szóval csak ajánlani tudom.
Igen, és ebben az a jó, hogy ez igazából, ugye ez nem fotóalbum, hanem egy könyv. Egy olyan könyv, amit teljes mértékben saját ízlésed szerint tudsz elkészíteni, kiválogathatod a felületkezelését, formátumát, a borítóját, és egy teljesen egyedi, nincs két egyforma könyvet tudsz csinálni magadnak. És egyébként tökre egyetértek azzal, amit mondasz. Pont a szüleim mondták, hogy valamikor menjek már át, mutassam meg a kolumbiai képeket, és mondtam nekik, hogy jó, hát nagyon szívesen átjövök, de egyrészt a Facebook tele volt fényképekkel, tehát hogy azon kívül vannak még hasonló képek, amiket meg tudok mutatni. Másrészt pedig ugye olyan béna, tudod, a telefonról. Odaülünk, hát akkor igen. Összekötjük a tévével, szinkronizálódik, nem szinkronizálódik. Úgyhogy én is fogok csinálni egy fotókönyvet, ami egyébként arra tök jó, hogy ilyenkor átmész, kinyitjátok, és egy 20-25 perc alatt néhány történettel végig tudjátok nézni. Készítsd el, és hogyha elkészítetted, akkor megköszönöm, hogy ha elküldöd nem a fotókönyvet, hanem néhány fényképet, mert akkor ezt kitenném a Facebook. Arra, jó, hogy lássák a hallgatók is. Na, hát én köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És akkor irány Indonézia.
Így van.
Nem sokára, ugye? Pár hét? Mikor indultok?
Hát azért még egy másfél hónap.
Másfél hónap.
De mire elhangzik az adás, addigra már ott lesztek. Itt, amikor beszélünk, ma amikor leadod, akkor már elvileg Sulawesin vagyunk.
Akkor Sulawesin lesztek. Na, akkor majd ott fogod hallgatni ezt az adást. Igen. Magadat. Kedves Roadmovie hallgató, mai beszélgetésünknek a végére értünk, de az évadnak még természetesen nem. Két hét múlva még mindig az amerikai kontinensen maradunk, de ismét délebre megyünk. Ezzel három adás alatt Las Vegastól Közép-Amerikán át eljutunk egészen az amazóniai esőerdőig. Ne hagyjátok ki, egy nagyon különleges élménnyel jövünk. Addig is kövessétek a Roadmovie-t, és ne felejtsétek le hírre veled sem. Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a CEVE fotókönyvek gyártója a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője a Cherisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy! Hallgass minket legközelebb is! Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie, a te utad! Sziasztok!